A Talmud Gittin traktátusának 38-as lapja következik, és a 37-es lap végén volt egy misna, ami arról szólt, hogy mi van akkor, hogyha valaki egy fogságba esett kánaanita szolgát kiszabadít, kivált, és ezzel kapcsolatban a misna azt mondta, hogy ha mint szolga szabadította ki, akkor legyen szolga, hogyha mint szabad ember szabadította ki, akkor leváljon szabad emberré. De most Simon Gamliel pedig azt mondta, hogy mindenképpen szolga, visszatér és szolga lesz. És két értelmezése volt a misnánknak. Alapvetően a két értelmezés abban tért el egymástól, hogy ez az egész eset, amikor az illető kiszabadítja a szolgát, ez mikor történik? Azután, hogy az eredeti ura a szolgának már lemondott arról, hogy valaha a szolgája visszatér hozzá, vagy azután. A bájász szerint arról van szó, hogy azelőtt. És ezért, ha szolgaként szabadítja föl, akkor legyen szolga. Ha nem szolgaként szabadította föl, akkor pedig legyen szabad ember. Bár elvileg vissza kellene térnie az eredeti urához, de mégiscsak legyen inkább szabad ember, mert különben az emberek nem fognak igyekezni egy szolgát kiszabadítani. Ezt mondja a misna első véleménye, és most Simon Gamliel meg azt mondja, hogy mindenképp legyen szolga, mert az emberek így is fognak igyekezni szolgát kiszabadítani, hiszen a micva, a szolga felszabadításának micvája, az ugyanúgy vonatkozik szolgára, mint szabad emberre. Ez volt a bája véleménye. Rava véleménye viszont az, hogy a misnánk az leacharius, az egy olyan szituációról beszél, amikor azok után vagyunk, hogy az eredeti ura a szolgának már lemondott arról, hogy valaha látni fogja a szolgáját. Ezért, hogyha ha szolgaként szabadította föl, akkor legyen szolga, hiszen ezért szabadította föl. Ha nem szolgaként szabadította föl, akkor pedig ne legyen szolga, hiszen lácharius, hiszen már a lemondás után vagyunk. Léa pedig azt mondta, hogy mindenképpen legyen szolga, mert egy rendelet miatt váljon, legyen szolga, hiszen hogyha megengednénk, hogy ne legyen szolga, akkor minden szolga mit csinálna? Fogságba ejtetné magát azért, hogy utána onnan kiváltsák, és szabad emberré legyen. Most bárhogy is legyen ez az egész dolog, mindenesetre Rave szerint arról van szó, hogy magának már lemondottként ezt a szolgát, akkor az ő szolgájává válik. Hogyha egy pogánytól venné meg ezt a szolgát, misabaj, attól, aki fogságba ejtette. Misabaj gufej mi kanilej, tehát aki fogságba ejtette, az egyáltalán megszerezte ezt a szolgát, hogy most ő azt átadja annak, aki kiváltotta, és ezáltal jogosan az övévé vált. Azt mondja, Talmud, én kanilej le majsze jadov. Igen, a szolgát ugyan nem szerzi meg ez a pogány, mert olyan értelemben nem válik szolgájává, mint ahogy egy zsidónak a szolgájává válik, ahogy arra mindjárt beszélni fogunk, hogy ez mit is jelent, de a munkájáért megszerzi. Hogy értsük, miről beszélünk. Ugye maga ez az egész szolga, kánaanita szolga fogalom, ez a Tórában egyfajta vallási vagy rituális fogalom. Tehát míg a pogány világban annak idején a szolga az egy effektív, egy tárgyként vagy egy tulajdonként volt tekintve, a zsidóságban ez egy rituális vagy vallási oldalt kapott, olyan értelemben, hogy ugyanúgy, mint amikor valaki összeházasodik, egy férfi és egy nő, akkor egymáshoz kötötté válnak vallási értelemben is. Tehát, hogyha házasságtörés történik, akkor azzal egymás és Isten ellen is elkövetnek valamit. Ugyanígy a szolga, ugye azáltal, hogy a zsidó szolgájává válik, ott van egy kinyán iszur, ott van egy nem csak egyszerűen a munkájának a megszerzése, vagy a keze munkájának a megszerzéséért válik a szolgává, hanem valamilyen módon, ugye ahogy korábban beszéltünk róla, félig meddig betér a szolga, és részévé válik annak a zsidónak a vonzáskörének, akinek a szolgájává vált. És ebben az értelemben valóban egy pogány jogi értelemben nem szerez meg egy szolgát, de mint munkaerő megszerzi a szolgát. Amrés Lakis, mint náj le a jövétkény havim, és a kandesz a jövétkény havim, le májszi adav, és Lakis tanította, honnan tudjuk, hogy egy pogány, egy másik pogányt, mint munkaerő meg tud szerezni szolgaként. És nem már meg ám ibni, is, amely garim a machem tiknú, átem kajni mihem, velöj heim kajni mikem. Ahogy a Tóra, amikor a szolgákról beszél, akkor mit mond? Azt mondja, és a veletek lakó idegenektől is vehettek szolgát, tőlük vehettek, mondjuk pontosabban mondja a Tóra, és ez a kifejezés, hogy tőlük vehettek, ez ugye maga különben a mondat mire vonatkozik, ugye értelemszerűen arra vonatkozik, hogy a szolgát, a kánta szolgát lehet venni ugye kétféleképpen válhat szolgájává. Vagy pontosan nem kétféleképpen válhat szolgájává, kétféle módon szerezhet szolgát. Egyrészt vehet egy másik zsidótól szolgát, másrészt pedig vehet egy pogánytól is szolgát. És erre azt mondja a Talmud, miért ismétli a Tóra, hogy tőlük vehettek szolgát? Mert azt akarja ezzel mondani, hogy tőlük ti vehettek, de ők nem vehetnek tőletek, és ők nem vehetnek egymástól. Jachalla jiknu zedze. Majd folytatja, és Lakis azt mondja, akkor úgy kell ezt érteni, hogy nem vehetnek egymástól, vagy nem vehetik meg egymást. Mert a Talmud megkérdezi, jachalla jiknu zedze? Mi az, hogy úgy kell érteni, hogy nem vehetik meg egymást? Tehát most mondtad, ha Mártal, most mondtad, hogy nem lehet ők egymástól nem vehetnek. A zsidók vehetnek a pogányok viszont nem vehetnek a zsidóktól, és nem vehetnek egymástól. Hachika már lőjhém könyim zemize legúfaj. Azt akarja ezzel mondani, hogy Lakis, hogy nem lehet a pogányoknak egymástól szolgát venni a vallási értelemben. De jachallaik, az edzel lemájszi adob, viszont, hogyha azt gondolnád, hogy mint munkaerő sem vehetik egymástól, a Márta káva chaime öjvétkei havim Yisrael kajne, öjvétkei havim Yisrael kajne, öjvétkei havim, hogy kajnse kajne, akkor erre mit mondok neked? Hogyha azt látom, hogyha egy pogány egy zsidót akar szolgának megvenni, mint munkaerő, akkor azt megteheti. Ugyan nekünk kötelességünk kiváltani ezt a zsidót, aki szolgájává vált a pogánynak, de jogi értelemben az övévé válik a munkaereje annak a zsidónak, akkor pláne, hogy egy pogány jogi értelemben megszerezheti egy másik pogánynak a szolgálatait, mint munkaerő. Tehát akkor összefoglalva, mit látunk ebből, hogy egy pogány igenis megszerez egy másik pogányt szolgaként jogi értelemben, ha nem is vallási értelemben, de a munkaereje szempontjából igen. És ilyen értelemben, akkor amikor tőle kiváltja a kánánit a szolgát a zsidó, aki kicsit olyan, mintha félig ugye olyan, mintha zsidó lenne, de azért félig olyan, mintha pogány lenne. Amikor kiváltja tőle, akkor azzal, ha azt mint szolga váltotta ki, akkor megszerzi a szolgához való jogot, és kitől szerzi azt meg? A pogánytól, aki fogságba ejtette. Mert azzal, hogy a pogány fogságba ejtette, megszerezte
a szolgának, a munka erejének a jogát, és most a zsidó az, hogy kiváltja, megszerzi tőle azt. Most bármi is legyen, miből vezettük ezt le? Abból, hogy már mivel vezettük le azt, hogy a pogány azzal, hogy fogságba ejtette azt a kárnak a szolgát, azzal megszerezte a munkaerejéhez való jogot. Ezt miből vezettük le? Abból, hogy amúgy vehetne magának egy másik pogány szolgát is. Igen, ám, be imba, hanem milli, be kászpa, ávadmach a zakaloj. Azt mondja, Talmud, na jó, de hogyan szerzi meg ennek a szolgának a munkajogát? Mi a megszerzés módja? A megszerzés módja alapvetően ugye kétféle dologról beszélünk, amikor a megszerzés módjáról beszélünk. Lehet beszélni ingatlannak a megszerzéséről, és lehet beszélni egy ingóságnak a megszerzéséről. Az ingatlan, az ingóságnál a megszerzés módja az alapvetően nem soha, vagy tehát valaminek a fölemelése, magamhoz húzása. Az ingatlannál, amihez a szolgák munkajogának megszerzési módját hasonlítjuk, az ingatlannál ez keszef stár vagy hazaka. Ez vagy pénz általi megszerzés, vagy szerződés általi megszerzés, vagy birtokba vétel általi megszerzés. Most, amit az előbb mondtunk, hogy egy szolgát a munkajoga szempontjából megszerezhet egy másik pogány, egy pogány egy másik pogánytól, az lehet, hogy csak a pénz általi megszerzésre vonatkozik, de nem a birtokszerzési megszerzésre. És ugye a mi esetünkben, amikor fogságba ejtette a kánaánit, a szolgát, az adott pogány, akkor ott nem fizetett érte, hanem csak hazaka, azaz birtokszerzéssel szerezte meg. És ilyen értelemben, amikor én ki akarom tőle váltani, akkor fölmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen övévé vált-e az a kánaánit, a szolga azzal, hogy birtokszerzéssel megszerezte azt. Lehet, hogy igaz, hogy pénz által meg tudja szerezni, de birtokszerzéssel lehet, hogy nem. Amarav papa, ámajnum majav, tiharu beszichon. Azt mondta erre Rav papa, nem. Egy pogány nem csak pénz által tud megszerezni egy szolgának a munkajogát, vagy egy földnek a tulajdonjogát, hanem bizony hazakaval, tehát birtokszerzéssel is. Honnan tudjuk, hogy ez így van? A Tóra megtiltotta a zsidóknak, hogy Ámon vagy Moab földjét magukévá tegyék a honfoglaláskor. Nem volt szabad azt elfoglalni. Viszont amikor azt a részét Ámonnak és Moabnak, amit Szihon szerzett meg, a Szihontól megszerezhették a zsidók. Miért? Mert tiharul a Szihon, mert az, hogy közben ez a Szihon évé vált, azzal megszűnt Ámon és Moab földjének lenni. Tehát, mintha megtisztította volna Ámon és Moabtól azt a földet, és ezért az a tilalom, hogy Ámon és Moabtól nem szabad elvenni földet, az már nem vonatkozott erre a részre. Hogy szerezte azt meg Szihon? Birtokszerzéssel, hiszen egy háborúban szerezte meg, nem pénzáltali vásárlással. Tehát mit látok ebből? Hogy mégiscsak lehet birtokszerzéssel is földet vagy ugyanígy szolgát szereznie egy pogánynak érvényesen. Áskechan öjvét ki chavim, öjvét ki chavim, öjvét ki chavim, Yisrael minájn. Azt mondtam, na jó, ha már erről van szó, akkor egy pogány, tehát szerezhet egy másik pogánynak tulajdonjogát. De szerezhet-e egy pogány egy zsidót? A zsidó munkajogának a tulajdonjogát. Azt honnan tudjuk? Ugye, mert mit mondtunk, hogyha egy zsidót megvesz szolgának, akkor az a szolgájává válik. Ezt honnan tudjuk? Az előbb levezettük, hogy megszerezhet egy pogányt. De honnan tudjuk, hogy a zsidóra is ugye ez igaz? Szív. Jézs, menni sevi. Írva van, hogy a kánaánita király Arad
Izrael háborúzott, Mózes 4. könyv 21-es fejezet, és foglyokat ejtett közülük, mármint a zsidók közül. Ha foglyokat ejtett, az azt jelenti, hogy érvényesen megszerezte őket. Ha érvényesen megszerezte őket, akkor ezek szerint zsidót is érvényesen megszerezhet egy pogány. Oké, okay, akkor összefoglalva azt mondhatjuk, hogy Rave szerint, amikor a pogány a kánaánt a szolgát fogságba ejti, akkor a birtokszerzés módján, birtokba vétel módján megszerzi azt, megszerzi a munkajogát, munkaerejéhez való jogot, amikor egy zsidó kiváltja azt a kántát, a szolgát a pogánytól, akkor azzal, ha azt mint szolga teszi, tehát mint szolga státuszban váltja ki, akkor ő megszerzi azt a szolgát, és nem lehet feltenni ezt a kérdést, hogy mi módon szerezte meg maga a pogány, aki fogságba ejtette, mert bizony a birtokba vétel szerzés módján is érvényesen megszerez a pogány akár földet, akár szolgát. Amár a szolgákról van szó, a kánaánta szolgákról, akkor amár sem, és azoknak a fogságba ejtéséről és kiszabadulásáról. Amár sem, bár ába amár Rabbi Jéhanan, evet se barach bevésze szurim jacele heirusz, azt tanított Rabbi Semen Rabbi Jéhanan nevében, hogy egy szolga, aki egy börtönből vagy fogságból kiszabadult, az onnantól fogva automatikusan szabad emberré és zsidóvá válik. Sőt, még kényszerítik is az eredeti urát arra, hogy azért a biztonság kedvéért egy felszólító levelet írjon neki. Azt tanultuk a misnában, a mi misnánkban, hogy a Simon Gamliel szerint egy zsidó kiszabadít egy kánaánta szolgát egy pogánytól, akkor mindenképp szolgává válik az a szolga. És ennek kapcsán azt mondta a Rabbi Jéhanan, Kolmokim se sanem sem engem lél, mis te szénu hallaha, kömoly szöj, hucmi arelt, cajten raja achrajna. És azt mondta a Rabbi Jéhanan, hogy mindenütt, ahol a misnában a Simon Gamliel véleményét olvassuk, tudhatjuk, hogy a Simon Gamliel véleménye a halaká, kivéve három esetet. Mi ez a három eset? Arev Cajdan uraja Hrajna, a kezessel kapcsolatos halaká, egy bizonyos vállólevéllel, amit Cidomban adtak, azzal kapcsolatos halaká, és a ítélet után hozott ellenérvel kapcsolatos halaká. De bármi is legyen, minden más esetben a halaká mindig Rabbi Shimon Gamlielt követi. Most ugye mit mondott Rabbi Shimon Gamliel? Hogy a szolga az szolga marad a felszabadítása után. Az előbb meg mit mondott? Az előbb idézett Rabbi Jéhanan féle mondás. Hogyha kiszabadul egy szolga a fogságból, akkor mindenképpen felszabadul. Két mondás Rabbi Jéhanannak ellentétes. Bíslémá vájmukil lehájlifne jús vájláher jús. Ugye Abáje misna értelmezése szerint ezt még rendben lehet valahogy tenni, mert azt lehet mondani, ugye Abáje mit mondott, hogy a mi misnánk az az eredeti ura lemondása előttről szól. Tehát mielőtt az eredeti ura lemondott volna arról, hogy vala meg fogja találni. Akkor azt lehet mondani, hogy a misnánk, és abban nem is még a Mlél, aki azt mondta, hogy a felszabadulás után is, kiszabadulás után is a szolga mindenképp szolga marad, az arról szól, amikor még lifnei jús, amikor még a lemondás előtt vagyunk. A másik mondás pedig leacherius. A másik mondás pedig a kiszabadítás utánról szól. A lemondás utánról szól. És erre mondta azt a Jéhanan, hogy akkor már mindenképp szabaddá válik a szolga. Elle Rave, de már leacherius, kás Rabbi Jéhanan, de hogyha Rave misna értelmezését vesszük, aki szerint a mi misnánk is, arról szólt, amikor már az eredeti ura lemondott a szolgáról, és mégis Rabbi Shimon Gamliel azt mondja, hogy váljon vissza szolgává a szolga a kiszabadítás után is, akkor mit fog mondani? hogy miért mondja azt Rabbi Jochanan az egyik helyen, hogy ez a halacha, hogy a szolga szolga marad, és a másik meg azt mondja, hogy a szolga felszabadul. Amelech a rabbe, tajme máj, misum, de chiszkia, verják sajn. Azt mondja erre rabbe, megmondom neked, hogy mi a válasz. Miért mondta azt Rabbi Shimon Gamliel az én misna értelmezésem szerint, hogy hiába mondott le az eredeti tulajdonos a szolgáról, a szolga mégis legyen, maradjon szolga a kiszabadítás után. Azért mondtam ezt, vagy azért mondta ezt Rabbi Shimon Gamliel, mert tartott attól, amit Hiszkia tanított. Nehogy az legyen, hogy a szolgák elmennek, direkt fogságba ejtik magukat, hogy utána kiváltsák őket, és ezáltal felszabaduljanak. De ez mikor igaz? Akkor egy tipikus esetről van szó, de egy reák, ha valaki kiszabadul, amiről Rabbi Jochanan beszélt, nem egyszerűen valaki kiszabadította, hanem elmenekült a fogságból, akkor az nem egy olyasmi, aminél tartani kell ettől, mert ez nem egy tipikus dolog, valaki ki akarja magát szalítani a fogságból, akkor ott életveszélyen játszik. Hástad a katla, masszon, návsej, apulé, apil, návsileg, jossz. Ha egyszer azt látom, hogy kész, önfeláldozóan, vagy az életét kockáztatva megpróbálni kiszabadulni, akkor valószínűleg ezért az nem valószínű, hogy akkor majd attól kell tartanom, hogy a kárt a szolga direkt fogságba ejti magát, hogy majd utána azzal számol, hogy megpróbál az életét kockáztatva kiszabadulni, csak azért, hogy felszabaduljon. Okay, akkor így Rabbi Jochanan mondásait, egymással első ránézésre ellentétes mondásait tudtuk tisztázni. Amszédem már Smuel astabai per kuhulesém amosza. Történt már Smuellel, hogy a szolgalánya, szolganője fogságba esett, és valakik összeálltak, és váltságdíjat fizettek érte, és kiszabadították, de kiszabadították, mint szolga. Salchu lei, annan kremesim gamliel szvirilan, át innami krebonon szvirilach, annan lesum ahamosze parkinilan nihili. Erre elküldték a szolgalányt a Mársumhez, és azt üzenték vele, egy levéllel, nézd, mi Rabban Simon Gamliel véleményét követjük, aki szerint a felszabadítás után is szolga marad a szolga. Így még akkor is, hogyha te nem értesz egyet Rabban Simon Gamliellel, tudd meg, hogy mindenképp státuszban szabadítottuk őt föl. Vinu szabur lifnei jushave. Lai hi lacher jushave. Most a helyzet az, hogy már Smuel ettől függetlenül nem vette vissza szolgaként, hanem szabad emberként kezelte ezt a kiszabadított szolganőt. És miért? Mert akik felszabadították, annak, azok elkövették azt a tévedést, azt a hibát, hogy azt hitték, hogy már Smuel még a lemondás előtt volt. És ha a lemondás előtt volt, akkor valóban a szolga marad Rabbi Shimon Gamliel szerint mindenképp, hogy a bája értelmezését vesszük. Már Smuel viszont a lemondás után volt, és a lemondás után a bája értelmezése szerint mindenképpen felszabadul. U Smuel lajmi bajdás tubi lajmi stábedele gitede hiszen nem eletszrecha. Smuel pedig annyira ezen az ásponton volt, hogy nem csak, hogy szabad emberként kezelte, hanem még csak nem is érezte kötelességének, hogy egy felszólító levelet adjon neki, annyira egyértelműnek tartotta, hogy magától szabad embernek tekinthető az illető. Smuel le tamei, és ezzel a saját véleményével teljesen koherensen járt el. De amúgy Smuel a mafke abdai otszol a helyőszve ennyi szarik gét sikrul. Hiszen ő azon az ásponton volt, hogy még abban az esetben is, hogyha a szolgát a tulajdonjágáról valaki lemond, tehát egyszerűen csak csinál egy hefkert, és azt mondja, már nem az én tulajdonom, akkor azzal nem is kell, hogy felszabadító levelet adjon neki, hanem az automatikusan szabaddá válik a szolga. És nem már, mikor eved is miknasz keszef, eved is, vilaj eved isa, ahogy írva a Tórában, amikor a szolgáról szól a Tóra, akkor azt mondja, és minden szolga férfi, aki pénz általi szerzemény, hisz, hogy minden szolga férfi. Csak a férfiakra vonatkozik, ez nem a nőkre. El evecsénylős rábalav, karúj evecsénylős az a lav, én karúj ele, eve. Azt akarta ezzel mondani a Tóra Smuel szerint, hogy mely esetben tekintető egy szolga szolgának. Az esetben, hogyha a munkához való tulajdon, tehát kinyán iszúr szempontjából is, tehát a vallási értelemben is mikor tekintető szolgának, akkor, hogyha a munkajogi értelemben az ura tulajdonolja, de lemond a munkajogi értelemben, mert tulajdonjogi, vagyoni tulajdonáról, akkor azzal automatikusan fel is szabadítja a szolgát, és nem is kell, hogy szolgáló, a szolgája egy felszólító levelet kapjon. Amszéd Rebbi Ába Bárzutra Iste Bai. Rebbi Ába Bárzutrai szolgáló lánya fogságba esett. Párka Hútarmudai a fogságból kiváltotta egy tármudai pogány. De Sumit össze azért, hogy feleségül legyen. Salhu légledi dej erre a környékbeli Bézdin egy levelet küldött Rabbi Ába Bárzutrának. Ijausz avet, sadarlegito de Jerusza, ha jót akarsz tenni, küldjél egy felszabadító levelet a szolganőnek. Héhidami. Milyen módon kell értelmezni ezt az esetet? Ide macu parkelei, lamelegito de Jerusza. Hogyha egy olyan esetről van szó, amikor amúgy is ki tudták volna szabadítani, ki tudták volna váltani ezt a nőt, ezt a szolganőt a fogságból, akkor mi szükség lett volna arra, hogy küldjön, vagy mit segített volna a helyzeten, hogyha küld egy szabad felszólító levelet Rabbi Ába Bárzutra. Ide loj macod a parkelej, és adol a gitod a Jerusza májháve. És ugyanígy, hogyha viszont nem tudták volna kiszabadítani, akkor mit segített volna, hogyha küld egy felszabadító levelet. Ha így is úgy is ki tudják szabadítani, akkor mi szükség van a felszabadító levélre? Ha nem tudják ki felszabadítani, akkor mit segít a felszabadító levél? Lajlom de macu parkelevi. Kivend mishabdele gito de chelusza chabure mechabre adode parkelevi. Azt mondja Talmud, az egyik lehetséges válasz, hogy volt elegendő forrásuk arra, hogy váltságdíjat fizessenek és felszabadítsák. Abban a percben, hogy ami Ábabás Zutra felszabadító levelet fog adni neki, akkor össze fognak állni, és kifizetik a váltságdíjat, és kiszabadítják, de hogyha továbbra is szolga marad, akkor az embereket nehezebb rávenni, hogy felszabadítsák, egy szolgát nem akarnak, nem tartják olyan nagy micvának a kiszabadítását. Iba is szém a lejlam, de lejlam a parkelevé, kivendem is áll, de lejlam a gitterekhe russza, mit zöbápim parkelevé. Másik lehetséges válasz, hogy nem volt módjukban kiszabadítani, mert a illető pogány nem akarta volna feladni. Viszont abban a percben, hogy felszólító levelet küld neki Rabbi Ába Bárzutra, el fogja szégyelni magát ez a pogány, hogy tulajdonképpen egy zsidónak a szolgáló nőjéről van szó, és ezért hagyni fogja, hogy egy váltságdíj fejében kiszabadítsák. Ha már, ha bivalem, behemtem sem iszről, jöjjszöm is összejem. Azt mondta erre, azt mondja Talmud, várjunk csak, azt tanultuk a Vajd az Arra traktátusban, hogy a pogányoknak kedvesebb egy zsidó háziállata, mint a saját asszonyaik, akkor mi miért mondjuk azt, hogy elszégyelte volna, hogy kiderül, hogy egy zsidó szolgálónőjéről van szó. Azt mondja Talmud, hány millébe cina, abban hez se az illa beú milsza. Azt mondja Talmud, mikor igaz ez? Akkor, amikor egy intim helyzetről van szó, akkor nagyon nagyra értékelik maguk közt, nagyon nagyra értékelik a zsidókat, és egy zsidó állatát is többre tartanak, mint a saját asszonyaikat. De amikor a nyilvánosságban vagyunk, akkor a nyilvánosságban ez nincs így, hogy szégyelik, hogyha a zsidókkal kapcsolatba kerülnek, és szégyelni fogják, hogy az asszony, vagy ez a nő, ez egy zsidónak a szolgálónője. A hi amsza de havezbe pombedissa, de havukam avdibe insi szura. Egy másik történet egy szolgálónővel, volt egy szolga, szolgálónő Pumbaditában, akivel mindenféle szemérmetlenséget követtek el az emberek. amara bai illab de amara mihuda amara shmuel kol mishachrab de evi bas hey have a kaif nele lamara be kasem le gita de chirusa. A bai látta, hogy milyen hefkérus, milyen szabatos helyzet van, amiben ilyen szemérmetlenséget lehet elkövetni, és azt mondta, ha nem lett volna Rabbi Hudának az a mondás a Smuel nevében, hogy tilos egy kánaanita szolgát felszabadítani, ugyanis a Tóra úgy fogalmaz a kánaanita szolgáktól, hogy leilomba hemtá voidó, hogy örökké dolgoztassátok őket, és ezért ha valaki felszabadít egy szolgálónőt, akkor, vagy egy szolgár, akkor azzal ezt a ezt a felszólító parancsot szegi meg. Ha ez nem lenne, akkor én kötelezném ennek a szolgálónak az urát, hogy adjon neki egy felszólító levelet, és szabadítsa föl. De vina már ki, ha majd Rabbi Huda misú milszadi szúra. Azt mondta erre vina, ugyan Rabbi Huda valóban azt mondta, hogy nem szabad felszabadítani egy szolgát, és csak általánosságban mondtad, amikor ilyen helyzetről van szó, amikor egy szemérmetlenséghez, tilalomhoz vezet az adott helyzet, és a szolganő felszabadításával ezt meg lehetne előzni, azzal, hogyha felszabadítaná, akkor egy szabad emberként valaki el tudná venni feleségül, és tudna rá vigyázni, és tudna vigyázni arra, hogy ne kövessenek el a szemérmetlenségeket. Egy ilyen helyzetben ő is egyetértene, hogy inkább föl kell szabadítani. Vajá, báj, misumi szúrja, loj? És csak tényleg ez egy jó felvetés. A bájét ezt nem érdekelte? Ez, hogy ha egy tilalomszegésekről van szó, szemérmetlenségről, akkor nem gondolta azt, csak ugyan, mint Ravina, csak úgy, mint Ravina, hogy ez esetben igenis fel lehet szabadítani a szolgát. Ha már Rav Hanina, bár Rav Katina, Rav Yitzchak, Májszer, Vissa, Áhás, Hetszer, Sifr, Hetszer, Ben, Chai. Azt tanultuk, hogy azt tanította, azt mondta Rav Hanina, bár Rav Katina, Rav Yitzchak nevében, hogy volt egy asszony, aki félig szolga volt, félig felszabadított. Ugye ez egy visszatérő jogi helyzet, amiről a Talmud beszél, hogy valakinek volt egy szolgája, és azt két társtulajdonos volt a szolgával, az egyik felszabadította a saját részét, akkor az félig felszabadult a szolga, de a másik nem. Itt van egy félig felszabadított szolga, és itt is erről volt szó, volt egy nő, aki félig szolga volt, félig nem. Ez egy olyan köztes állapot, amiben nem nagyon volt mit csinálni, hogy az asszony teljesen lebegett, mert ugye se nem szolga nem volt, se nem felszabadított szabad ember, tehát nem volt kihez hozzá mennie. A kapu sem egy szolgához nem mehetett hozzá, sem egy szabad emberhez, egy zsidóhoz. Kapu ezt rábolva szabasz hajrin, és azért a urát kötelezték, hogy a másik felét is szabadítsa fel. Amarab Nachman Yitzchak mindent kerül magunkba. És azt mondta Nachman Yitzchak, hogy ezt azért csinálták, azért kötelezték az urát erre, mert amúgy nagyon szabatosan és szemérmetlenül viseltettek vele az emberek. Tehát itt is látjuk, hogy Nachman Yitzchak is, amikor ilyesmiről volt szó, hogy erkölcstelenséghez vezethet egy szolgának a szolga státusza, és azt meg lehetne oldani azzal, hogy felszabadítják, akkor kötelezte a felszabadításra a szolganő urát, és ezzel ez felülírta azt, hogy amúgy a szolgát, a kohanita szolgát nem lenne szabad felszabadítani. A híjást azt mondja, hogy lehet házi, vagy lehet eszkány házi. Ha efsör, de mi jár, de leáv, de mi náter láv. Azt mondja, Talmud, valóban így van. De Nachman Yitzchak esetében nem nagyon volt más megoldás, hiszen egy olyan nőről volt szó, aki félig szolga volt, félig szabad ember, és se szolgához, se szabad emberhez így nem mehetett feleségül, és mivel minek Hefker Nahaguba szabadosan szemérmetlenül viseltettek fele, nem volt más megoldás, mint kötelezni az urát, hogy szabadítsa föl. De az előző esetben, amiről a Báje beszélt, abban az esetben lehet, hogy egy szolganővel ott szemérmetlenül jártak el, de arra nem az egyetlen megoldás az volt, hogy szabadítsák fel, és akkor majd valaki feleségül veszi. Mert egy szolgának is oda lehetett volna adni feleségül, és akkor az is feloldotta volna ezt a problémát. Oké, most nézzük meg magát ezt a mondást. Ufa, Rabbi Huda, most Smuel, Rabbi Huda idézett Smuel nevében, Kolom Sáhra, Avdai, Övébá, Szély, hogy bárki, aki felszabadítja a szolgáját, az egy felszólító parancsot tagad meg, szeg meg. Jó, írja a Tóra. De olyan bemta vajdú, Mózes 3. könyve 27-es fejezet, örökké őket dolgoztassátok. Tehát, hogy nem szabad felszabadítani. Májsz, mész, májsz, mert amit lezer, és nincs az észak, ne szabad, amit szállszor, vagy sikra, ábdem, és limi lászor. Azt mondja, Talmud, tényleg tilos felszabadítani? Hát van egy történet, ami lezerrel, hogy bejött a zsinagógába, és nem volt meg a minyen, nem voltak tizen, de ott volt a szolgája, erre gyorsan felszabadította a szolgáját, abból egy szabad ember lett, egy teljes jogú zsidó, és meglett a minyen. Akkor mit látok ebből? Hogy mégiscsak fel lehet szabadítani egy szolgát, nincs egy ilyen tilalom. Mitzva sajn. Azt mondtam, hogy igen, de itt egy mitzva érdekében tette. Az volt a mitzva, hogy meglegyen a minyen az imához. Tanulja a bannon, de én nem tevő, én is úgy is ma, nem egy kival, én mert hajva. Magát a tórai mondatnak a magyarázatát kétféleképpen értelmezzük. Brájta azt mondja, amikor a Tóra azt írja, de ajlomba nem tudom, vajdú, örökké őket dolgoztassátok, ennek kapcsán a Ismael azt mondja, hogy ez nem egy kötelező érvényű felhívás, hogy örökké, és nem szabad felszabadítani, hanem ez csak egy ajánlás. Vagy nem is egy ajánlás, egy lehetőség. Örökké dolgoztathatjátok. Nem úgy, mint a héber szolgát, akit 6 év után fel kell szabadítani. A kánaánit, a szolgát örökké dolgoztathatjátok. Rabbi Akiva, szerint viszont ez nincs így, hanem ez egy kötelező érvényű mondás, hogy tilos felszabadítanatok, örökké kell dolgoztatnatok. Tehát ez a két vélemény. Tehát nem mindenki ért egyet azzal, hogy az örökké dolgoztassátok, az egy kötelező érvényű felhívás, vagyis tilos felszabadítani a szolgát. Dilma Rabbi Lezer szabad, aki manda amresus. Azt mondtam, hogy hát akkor az előbb miért mondtuk Rabbi Lezer, csak azért szabadíthatta föl a szolgáját, mert egy micváról volt szó, mert amúgy ő is egyetért, hogy kötelesség örökké a szolgát dolgoztatni. Mert mondjuk azt mondja, hogy egyetért Rabbi Ismael véleményével, hogy ez nem egy kötelező érvényű felhívás. Löjszálkadájt, a Netányjabe hegy, a Rabbi Lezer, a Imerhajjába, azt mondtam, hogy azért nem magyarázhattuk így, mert van egy brájta, amely konkrétan és explicit mondja, Rabbi Lezer azzal ért egyet, hogy hajva, hogy kötelesség örökké dolgoztatni a szolgát. Akkor viszont hogyan szabadíthatta fel a szolgáját, amikor a minnyenre volt szüksége? Csak azért, mert egy micva érdekében szabad felszabadítani. Amár rába behánit látsz minden náhti bele báti minik szeljön, de mávkér báj lehi lusszav, de szászvi, de szájbe se báta, de kavisz, de szájbe se báta. Be idem bémi drasa. Azt mondta rába, 3 olyan dolog van, ami miatt a balabátim, a ház, vagy ilyen mecénások, vagy balabószok, azok büntetést kapnak. És a büntetésük az, hogy a vagyonukat elvesztik. Vagyonos emberek 3 dolog miatt veszik el a vagyonukat. Azért, mert felszabadítják a szolgáikat, azért, mert mennek megnézni a földjüket sábeszkor, hogy minden rendben van-e vele, pedig nem lenne szabad sábeszkor a munkára és a megélet vagyonra gondolni. És a harmadik, hogy a szombati étkezésüket abban az időpontban csinálják, amikor a zsinagógában a rabbi a tanítást tartja. De amerebi hiabarába, amerebi jéhelen stémis pachasz a hibrusolájm. Amerebi hiabarába is mondta a jéhelen nevében, hogy két család is volt Jeruzsálemben, Áhász Kavaszod Assza, Vesábat, Áhász Kavaszod Erev Sávasza, és te ennek? Az egyik a Sábeszi Szeudét határozta meg bizonyos rossz időpontban, a másik pedig a pénteki Szeudét, és mind a pénteki vacsorát, lakomát, és mind a ketten feloszlottak a családok, és feltétlenül miért? Azért, mert a szőüdéjüket, a lakomát, azt rossz időpontban határozták meg, olyan időpontban, a zsinagógában tanítás volt. Magnis Abda Jocele Hérusz. Most itt a szolga felszólítása kapcsán jön a következő tanítása Rávnak, amit Rába idéz. Azt mondja, Ráva azt tanította, hogy valaki a szentélynek ajánlja föl a szolgáját, akkor azzal automatikusan, mintha felszabadítaná. Mai tájma, gufélai kadis, damillai kamár. De le havre ám kadis kamár. Hiszen amikor azt mondja, hogy legyen szent a szolgám, akkor mit érthet ez alatt? Ja, magát a szolgát nem lehet a szentének felajánlani. Ugye nem lehetne mondjuk föláldozni, vagy ilyesmi, akkor ezt nem jelentheti a szentének való felajánlás. Ugye, hogyha az értékét ajánlaná föl, akkor mondania kéne le, Dami, azt kell mondani, az értékét felajánlom, és akkor pénzt kéne a szentély kincstárának adni, annyi értékű pénzt, amennyi értéke a szolgának van. Akkor, de mivel ezt sem mondta, ezért ezt nem lehet így értelmezni. Akkor mi marad, mint értelmezési lehetőség? De a HVM kadniska már, hogy amikor azt mondja, hogy legyen szent, akkor úgy érti, legyen a szent nép része, vagyis legyen szabad, és legyen váljék zsidóvá. És ezért mondja azt rá, hogyha valaki felszabadítja a szolgáját, bocsánat, ha valaki a szentének ajánlja a szolgáját, akkor az automatikusan fel is szabadítja. Rav Jöjszef amar Ráva Mávkir Ávdol Jocelechelyusz. Rav Jöjszef pedig úgy idézte, hogy Ráv azt mondta, hogyha valaki lemond a szolga tulajdonjogáiról, akkor azzal automatikusan fel is szabadítja. Tehát az első változat szerint, Ráva változat szerint Ráv azt mondta, hogyha valaki Mágdises Ávdol, ha szentének ajánlja a szolgát, akkor azzal felszabadítja. Másik mondás szerint, hogyha lemond a tulajdonjogáról, akkor azzal felszabadítja. Mándam, hogy Mágdis, Kos, Kém, Mávki. Az, aki azt mondja, hogy aki a szentélynek alája, azzal automatikusan felszabadítja, az valószínűleg még inkább egyetért azzal, hogyha lemond a tulajdonjogáról, akkor automatikusan felszabadítja. Mándam, hogy Mávki, abban Mágdis, Lai, Dilmele, Damika, már. De azt szerint a vélemény szerint, ami szerint Ráv nem ezt mondta, hanem azt mondta csak, hogy ha valaki lemond a tulajdonjogáról, akkor automatikusan felszabadítja, akkor azt lehet úgy mondani, hogy ez esetben igen, de az esetben, hogyha a szentélynek ajánlja, akkor nem. Miért? Mert a szentélynek ajánláskor könnyen lehet, hogy nem a tulajdonjogáról mond le a szolgának, hanem csak úgy érti, hogy le Dami, hogy a szentély, az értékét a szolgának felajánlja a szentélynek. Baja lejú, carich gejt sikru, lejlai carich. És ennek mindennek kapcsán felmerült a kérdés, hogy oké, akár ha felajánlja a szentélynek, akár ha lemond a tulajdonjogáról, akkor ugye felszabadul a szolga, attól függ, hogy melyik álláspontot, vagy melyik változatot fogadjuk el. De ez esetben is carich gejt sikru, lejlai carich. Kell-e, hogy adjon az ura még pluszban egy felszabadító levelet neki, vagy sem? Tasmád, amarab hiába rábin, amarab, elhozze, jocele, helyre, carich gejt sikru. Van egy brájta, amelyikben konkrétan azt mondja Rafhiaba Ravin Ráv nevében, hogy mind a két esetben, nem is egy brájta van, szerintem csak egy mondás, mind a két esetben azt mondta Ráv, hogy mind a két esetben akár a szentének ajánlotta, akár hogyha Hefkernek nyilvánította, tehát lemondta a tulajdonjogáról, ettől függetlenül kell adjon neki felszólító levelet. Amár Ráva, amúgy szvinen a smájtin. Azt mondta Rába, az előbb én azt tanítottam Ráv nevében, hogy ha valaki a szentének ajánlja a szolgáját, akkor azzal automatikusan felszabadítja. Én magam mondtam ezt, de van egy brájta, amivel a saját mondásommal szembe menő tanítást látunk. Mit mond a brájta? Mágnisnek haszolva jobban a vadim, én a gizbarimra sajn lehajcian lehejrúz, ában majhén aiszom láhejni, báhejni majhén aisz lehejrúz. A brájta azt mondja, hogy ha valaki a szentének ajánlja föl a vagyonát, és a vagyonában vannak szolgák is, akkor a szolgákat nem tudják a szentély kincstárnokai felszabadítani, de eladhatják őket, és azok, akiknek eladták, azok felszabadíthatják a szolgákat. Rebi, öjmér, a ni áfonai szint, mely átszmai, mely icimnésük, mely ichelaj. Rebi pedig azt tanította, hogy én úgy vagy azon az állásponton vagyok, hogy a szolga maga is adhat pénzt saját magáért, és azzal felszabadítja magát, akárcsak, mint hogyha saját magának eladnák a szolgát. Mindenesetre mit látok ebből? Ugye Bright az az álláspontban van, hogy a szolga nem szabadul fel automatikusan azáltal, hogy a szentélynek föl lett ajánlva, nem úgy, mint ahogy Rába idézte Ráv nevében. Ezt nincs akar, amisz a léde Ráv, tanul, palig, azt mondja, tanul, várjunk csak, hát ez nem... Ez még önmagában nem cáfolja azt, amit mondott Ráv. Ugye Ráv egy köztes időpontban élt, ő már nem annyira a misnák és a brájták korában, aznak a kornak, a korszaknak a végén él, tehát alapvetően nem egy tana, hanem egy a maira, tehát a talmudi bölcseknek a nemzedékhez tartozott, de mégis Ráv Tanó Palig, úgy tekintünk Rávra, mint valaki, aki részben még az előző nemzedéknek a tagja, és ezért vitatkozhat egy misnával, vagy egy brájtával. Tehát attól még, hogy a brájtából úgy tűnik, hogy az, aki felajánlja a szentének a szolgáját, az nem automatikusan szabadítja fel a szolgát, Ráv meg ezzel szembe menve mondott valamit, és azon az állásponton volt, aki felajánlja a szentének a szolgáját, az automatikusan fel is szabadítja. Ez még nem szabad, hogy problémát jelentsen, mert ő vitatkozhat azzal, ami a ő vitatkozhat a brájtával. Oké. Okay. Hát ez önmagában még nem jelent ellenmondást. A Talmud továbbra is, és még viszonylag hosszan fog próbálni érveket felhozni, hogy miért nem lehet igaz az, amit Rába mondott Ráv nevében. Tasmá, ákkol herem, mert Adam élő a vadav, usvachai szavaknánim. Van egy brájta, amelyik idézi Mózes harmadik könyvének 27-es fejezetét, ami úgy szól, ákkor herem, a se jachrem, isha, a sem. Minden olyan felajánlás, amit felajánl az ember az örökkévalónak, legyen neki az bármiből, embertől, állatig, szent legyen az Istennek. Mit jelent ez, hogy embertől? Mert Adam élő a vadav, usvachai szavaknánim. Ez az ember, ez a Kánaánt a szolgái. Mit látok ebből? Hogy mégiscsak föl lehet ajánlani a szolgát a szentének értelmszerűen. Valószínűleg úgy, hogy az értékét föl lehet ajánlani. Akkor ez szembe megy azzal, amit Ráv mondott, hogyha valaki felajánlja a szentének a szolgát, akkor azzal automatikusan felszabadul a szolga. Ha hívja már ezt kinnan, de ammár, de azt mondtam, hogy semmi gond. Ez a brájta. Ez valószínűleg arról szól, amikor valaki konkrétan mondta, hogy a szolgámnak az értékét ajánlom föl. Ihachi idachnámi damele dami. Azt mondja, na jó, de hát akkor lehet, hogy az előző brájtában is, ahol arról volt szó, hogy valaki az egész vagyonát felajánlotta a szentének, és akkor a brájta azt mondja, hogy a kincstárnokok ez esetben nem szabadíthatják fel a szolgát, de eladhatják a szolgát, és akkor az új tulajdonos felszabadíthatja. Lehet, hogy ott is arról volt szó, hogy valaki konkrétan mondta, hogy az értékét ajánlja fel a szentének. Ihachi, én a gizbajmosan lehet szélni, hely az gizbajmosan már vedi tájú. Szóval van, hogy ez lehet, már hely, mert szélni, hely, már vedi tájú. Azt mondja, a Talmud azért nem lehet ezt az értelmezést ott használni, mert akkor mit jelent az, hogy a kincstárnokok nem szabadíthatják fel? Persze nem szabadíthatják fel, mert hiszen csak az értékét ajánlotta fel az illető, nem magát a szolgát. Ráadásul mit jelent az, hogy a kincstárnokok nem szabadíthatják föl, de eladhatják másnak, aki majd felszabadíthatja. De hát hogy adhatják el? Nem maga a szolga lett a szenték kincstáré, hanem csak a szolgának az értéke. De szú, Rebi, Öymer, Anni, Áfuna, Iszent, Mely, Ácmai, Mi, Öycevi, Nésők, a Mai, Hellaj, Ile, Dami, Máj, Mi, Nésők, a Mai, Hellaj. Ráadásul a Rebi mondása sem lenne értelmezhető, mert mit mondott Rebi? Hogy maga a szolga fizethet saját magáért, és ezzel kiváltja saját magát. De hát ennek sincs értelme akkor, hogyha úgy értelmezzük a brájtát, hogy tulajdonképpen csak az értékét ajánlotta fel a szolgának.